penso che ci parlava nello euro, sì, nel documento mio, di tante queste cose. Poi ma perché mi si da tempo è tutto molto orando chi ha messo il passo orando come te ho detto 8 anni e dite te questo tema il mondo era proprio signor Gode Mercedes ma signor con me in head fu gode era il documento ma signor ti documento non fece ok ciò regno mia head fu gode ma signor il documento non fu regno il
vero
o lei grighi vuol mille cosa mille cosa fu gode e sempre questa fugata vicinale perché ora ha sia l'antrisci documentum mi vedi documentum no con il noi noi non sa che occorre ancora così questo ho come ieri tutto come ieri chance ho mi marieri de e questa fugata è e ciò molto molto területen poi a megfogalmazásokat tartalmaz, amit mondjuk az ideálból érintünk meg, vagy a Ferenc pápából. Nem tudom, a Ferenc pápa írásait dolgozhatok most. Tehát teljesen azt előkészítve rokon vele. De azt mondanám, hogy az ideál lelkülete is, tehát előtte König Miklós úgy fogalmazott a zsinat és zsinat előtti könyvében, hogy olyanak voltunk, mint egy az elkapos részben, mint egy vár, ahol bevonultunk védekezni, és ott voltunk fenn, és sokkal már régen elvonult mellettünk a világ. És mi azt védekeztünk. És bár az újabb pápát utóbbi 19. már nagyon, nagyon pozitíve közelítettek el a nyitás felé, inkább a 1848, tehát 100 évvel előtte volt egy borzasztó kemény, ilyen teljesen bezárkolt és kicsit minden újat elítélő irányzat. Nyilván megjelent a kommunizmus, megjelent korábban már erősödött ugye a liberális vagy a felvilágosodnak mondott vonal, de azt párbeszéd nélkül bizonyos értelemben ítélték el egy csomószor. Tehát nagyon-nagyon, most történelmi nagyon-nagyon fájóan keményen a mai fogalmazásunk volt az egyház. És ezeket azért igazából nem is oldották fel egy jó pár kérdést az egyház. Tehát ez itt feloldja tökéletesen, nem mondja az nem, hanem egy olyan annyira alapvetően újat mond, és az jellemző így a cím is, hogy öröm és remény. Miközben az egyház a mai világban, az a megmondjuk 1964-ben vagyunk, vagy ma, azért a mai világ elkezdődött már ott. Tehát az, ahol amelyet már 100 éve az egyik egyházi pár nagyon keményen elítélt. És szembefordult vele. Itt pedig öröm és remény. Tehát ha a Ferenc pápát még nézitek, de már előtte a előttelevő pápák is, ez, hogy a reménnyel nézzük ebben a világban, de azt mondjuk a legnagyobb kérdésen keresztül, azt mondjuk a bizonyosságába. Nézzük a világnak, amit Kára mond. Tehát a halál kultúrájára tisztelőt is fényével lássuk, látunk a remény jelenét. És ez a dokumentum, amely egyetlen ilyen átfogó, mert előtt a liturgiáról, az egyházról, a papságról, a püspökökről, a laikusokról, minden külön témára, de én átfogó, az egyház a világban most mit csinál? Tehát egy halálosan fontos dokumentum, és egy nagyon-nagyon ideális dokumentum. Az első részében alapkérdésekről volt szó, így a fő címszavak, ezek a, hát már látunk azért az ember hivatása, tehát az egyház, ez az ember helyzete, és nagyon pozitív, az ember, nagyon pozitív beszél az emberről. Által az ember. Egy kis, mintha Kárát hallanám. És Ferenc pápa teljesen rokon. Nem hiszem, hogy méltósága. Ez a világ fogalma, még az én teológus korom, hogy a világ rossz-e vagy jó-e, ez nem volt egyértelmű. Úgy maga szentes beszélni a rossz világról és a jó világról. A rossz meg a jó, tehát sokszor a világ a rossz. Beszél jóról is, de megváltott világ. Ez teljesen áthagyott, hogy a világ a van rossz, a világot Isten saját képásra teremtett emberekkel együtt, emberi személyen együtt, és az emberi személy, ugye ez a itt mondja ki a vallás szabadságot, és a lelkiismeret szabadságot. Minden ember üdvözült eddig, akkorig a papságunk is meg kell keresni, mert egyébként elkárhozik. Ez egy borzasztó látás volt tulajdonképpen. Senki nem volt benne. Csak a katolikus. Emberek közösség, ez a közösségi szemlélet, Szent Háromságos szemlélet belép a vatikáni zsinaton, nem szerepel az előtt. Egyébként ezt, hogy a kell nagyságot, az a kell a... Én teológiai doktor voltam, és írtam a szociológiát már, amikor a ideállal találkoztam, mert talán kis voltam a szociológiával, írtam, de azt a fényt, amikor engem egyszer a Tony Weber, az egy szentéletű ember volt a Kára mellett, és rám szállt össze egy délután, mint teológussal is sétáltunk még a Fraszkáti voltokra papi iskola kertjében, és fölvázolta nekem, és nekem egy világ nyílt ki, az egység, a Szent Háromság, az ember és az egység, benne az erdőlt Jézus is, hogy mit élünk mi. Én már akkor értem az igét, meg több minden, de egy teljesen új teológia. Annyira új volt, nem tudom ezt mesélteni, mert egy poén, amikor a találkozás a kereszténységet megírtam, az 90-ben jelent meg talán, tehát 90-ben, tehát sokkal később. Akkor az Országos Kateketíriai Bizottság elnöke Magyarországon, ugye nekik jóvá kellett hagyni valakinek, ez mivel hivatalos hitankönyv, azt mondja, ő nem tud hozzászólni olyan, mint új, hát ennyit beszélni a Szent Háromságban, nem tudom, mit csinálni vele. És ott mondták a seregéseinek, a püspökör elnöke volt, hát én annyit tanultam, egy Isten, három személy van, és ennyi stövet, nem tudom, meg tele, nem tudom, mit kezdeni vele. 1990-ben. És akkor szerencsére akadt egy jó teológus, aki végül szólt, hogy ez egy nagyszerű jövőt fogalmaz, a zsinatot fogalmaz, amit annyira nem volt még itt a zsinat. Tehát itt, hogy ez az egyház egy közösségi valóság. Tehát addig ez volt a jelző, hogy mentsd meg a lelkedet. Nem az a jelző, hogy nem mentheted meg a lelkedet, ha meg nem mentheted a terepártalat. Ember tevékenység, ez az meg épít. Bárhol gondoljunk el, hogy együtt építsük a világot. Egyház szerep a mai világban, örömet is remény kapni. Tehát itt már elindul abban az időben a tőke, egyeduralma, az ateizmus, sok minden, és ennekre is válaszol. Itt az előző beszéltél a nők szerepéről, illetve külön fejezet nem szól hozzá, hogy minket érint, és hát fontos is, igazából maga az, hogy erre az ülésszakra, mondtál, hívtak először szakértőnek nőket, addig nem volt senki, mi hozzászólási jogkasság szakértőként, és ott ebbe a bizottságba is belekerültek, és nagyon jókat mondtak a zsinat története szerint. Tehát a nők belépés egyáltalán ennyire később volt a dignitátem, ugye az, amik először igazán szólt a nő méltóságáról. Tehát ez olyan falakat tört át, és most megyünk tovább ezekben a témákban. Például az előadó maga, akitől kaptuk az anyagot, az nem szólt róla, de annyi szó csak, hogy ez a kultúra már kezdi, és a kultúra fejezet előtte van egy fejezet a családról is, mint egy alapja. Hát én szólnék egy pár szót, mert a családról is olyan újakat mondott, és olyan újakat, amivel ti is nagy következményével találkoztok, rögtön mondom. Tehát maga, hogy a világi, ugye kimondta, hogy minden nyáron hivatos tartok az életszentségre. Ez egy új dolog, amit Kiárában már Istenünk mi. Tehát Kiárnál belépett már itt, Kiárát ugye a zsinus hagyta jóvá, és évtizedekkel lettek, amikor az egyszerűen átszivárom az, ami nálunk természetes volt nála a Kiára által. És a házasságról azt mondja, hogy egy olyan szent szövetség, Egyház egyik körül azt fogalmazta meg, hogy a házasság elsődleges célja az utódó létrehozása. És akkor jönnek a többiek egymás szeretete is. Itt megszüntetünk elsődleges célja, házasság fő céljai, egymás szeretete és házassági, és az utódó létrehozása. Most ennek egy óriási nagy következménye lett, amivel itt is többször volt kérdés, nem volt aztán időm belemenni, hogy például egy válás, mikor lehet valakit a házasságát érvénytelen nyilvánítani. Ma nagyon sok házasságot érvénytelen nyilvánítanak alapjaiban. Régen nem nyilvánítottak érvénytelennek, ha valami nyilvánvaló kényszerítő egy ok nem volt, ami az akaratát részek volt, lehetetlenítesz a használatra. Így tanultuk mi is jobban, hogy a megkötött és elhált házasság az érvényes. Ha csak nem volt egy beütő ellen, teljes szabadságot elvevő ok. Ma a válásnál most ebben a szörnyű szexuális hullámban, amit élünk, ahol tömegek, fiatalok keverednek bele abba, hogy bekerül a kollégusági szexuális életet kell élni, vagy beleszeretnek egymást, és hát ott össze kell költözni, hogy megismerjék egymást. Ott házasság, aztán már házasság ebből. Tehát ez olyan tömegével hozott létre, még jó adott embereknél is, ez házasság. Így született házasságot, ami gyakorlatilag a szerelemben és a szexuális életben olyan módon kábul el az ember, hogy nincs szabad döntés. És ma az egyház, most itt is vannak különbségekben, vannak egyház jogászok és területek, ahol ezt még jobban a régi szigor és a mai új között veszik. De például esztergomi bíróság, az erdőfitel nem lenne ma nevezhető liberálisnak, de ismeri a mai egyház jogot. Ott a benyújtott házasságra, felbontásra kért, általán például kért eseteknek a 90%-át érvénytelenek nyilvánították. Mert én végigbeszélek, tulajdonképpen ennyit beszélgetek végig, leginkább ez a lényeg, aztán résznek, hogy mikor lettetek szerelmesek, mikor kezdtek együtt járni, mikor költöttetek össze, most nagyon vallásos nem költött össze, mikor kezdtetek szexuális életet. És ha kiderül, hogy ezt mondjuk ők 6 hónap múlva elkezdték, akkor ez elegendő, hogy nagy esély legyen, vagy 90%-ban érvénytelik a házasságot. Mert ha erre fölemítő egy gyerek, vagy akármi, vagy ő így születik igazából a döntés, amit ma azt mondjuk, hogy ez nem. Tehát a személyes kapcsolat, itt a lényege, hogy a házasság pótolhatatlan személyes szeretett kapcsolat. Beszél a szerelemről, a szerelem szentségéről ez a házasságkezet. Ugye, második János Pál után jön a test teológiával, ami teljesen új, megint, hogy a test szexualitás emlékezett talán az egész. Volt pár új egész új megfogalmazás, hogy amit a Benedek pápon adott, hogy a Jézus megtestesülésével a testet és az erotikát is megszentelte, mert szükségszerűen a testnek része. Tehát a Jézus testé lett, akkor Jézus a testi valónkat szentelte meg, és ezek részei ezek a dolgok. Ezek teljesen újak voltak a régi látástól. És akkor ez a új nagy kérdések után beszél a kultúráról. Hát most ez is úgy érdekes látni, hogy megint a ideálban régebben élünk eszünkből a szavak, mert kell nagy mozgásra emlékeztek rá. Inkulturáció, Afrika, otthon legyünk, stb. Igazából az itt indul. A másik dolog még, hogy a tehát voltak itt a mondjuk ez a készület is hozza mondjuk Ciril és Metódot, hogy azok inkulturálódtak annyira, hogy ők fedezték el a szláv írás és a szláv népzéventek, és egy megjegyzést tesz csak, hogy volt más is, hát durván mások voltak. A legdurvábbak voltak a híres esetek a középkorban, amikor eljutottak a jezsuiták, azok frissek és ravaszak voltak, tehát Jézus alasságával, és értettek a kínai császár legfőbb bizalmasai lettek jezsuiták. De értettek, átvették azt a kultúrát. És mit tudom én, egy pár szokást, amit a nyugati liturgia nyugaton, Európában így szokott, ilyen egyszerű dolog, most nem abszolútnak tűnik, hogy mit tudom, a akkoriban az összes és a vállát is meg kellett tenni a keresztény embereknek, a felnőttnek is. És a, mit tudom, hogy náluk a nők vállának érintése az egy tisztátalan dolgot, szerintem kihagyták. Most egy csomó olyan dolgot, a liturgikus mozdulatot is. Tudjuk, ezek a ferencesek szentéletű rende, régebbi rend volt, és legalábbis akik oda kerültek, azok fejendetik őket, hogy nem tartják be a római előírásokat. Most húzavonnal még elítélték a jezsuitákat, be kellett tartani, értek visszavonultak, a kínaiak pedig elzavarták a ferenceseket, mert egy csomó dologban addig, amit eddig betettek lépést, azt ők visszamerevítettek. Ez nem a miénk. Tehát ennyire durva volt az egyháznak, ugye utolsó korig, hát azért gondoljátok meg, hogy a mai korban is latin liturgia, és csak Gregorián, és csak latin, és csak a középkori mise. Tehát ez a szent, a trienti zsinat dolga írt tévedhetetlen. Teljesen az egyház, mivel Krisztus megtestesülése egy konkrét korba született bele, Jézus konkrét ruhákat hordta, a konkrét viselkedést, a konkrét nyelvet beszélte, ez egy kultúra. Most itt eléggé belemegy, hogy mi a kultúra, amely egy közösség, egy társadalom által létrehozott jelek, érintkezési formák, egyébként, ami táplál, ami nélkül nem tud egy ember élni, ő abból él. És nekünk ezt tiszteletbe kell tartani, ez a rövid lényege. Tehát ezek mind radikális fordulatok, megint ugye a Ferenc pápa is, hogy a kultúrát is evangelizálnunk kell. Tehát nem bemenni elefántként a porcelánboltba, hogy majd mi latin, meg európai, hanem be kell élnünk magunkat, és ott kell a fénybe levinnünk. És itt is használja a szót, hogy a remény kultúra, tehát hogy sok lehetne kultúrában belekerülnek nem az ember lényegét, vagy hibás megszokása, elemek, vagy gyakorlatok. Tehát evangelizálni kell a kultúrát, de azt a kultúrát, és nem ezt innen a kultúrára bebombázni, vagy beejtőjelőzni magunkat. És folyton hivatkozik rá, megint kiállított eszembe, hogy sokszor szerepel, hogy vegyük észre, speciálisan például, hogy hány ember törekszik a világ egységére. Többször szerepel ebben a atyákban. Mekkora összefogások vannak, amit lássuk a jövő emberiségét alkozza meg. Itt a kultúránál is az emberiség egységét és egymás tiszteletbe tartását is kitér erre. Itt ezzel, hogy az egyház korhoz és kultúrához kötött, ez valami teljesen új bomba volt, tehát most engem közelről érint, mert a szakmáim, amikkel foglalkozom, amit tanítok, tehát a lelkipásztorkodás tanítok, egy pár, amíg tanultak is, és volt egy ilyen kérdés a lelkipásztorkodás vizsgák között, hogy mikor született a lelkipásztorkodás tan, mint tudomány. És az a válasz, hogy megvilágítja a kérdés fontosságát, mert sok minden egyébet is megvilágít, hogy valójában a második Vatikán is nagyon itt született meg, mert addig az egyház olyan módon változatlannak tartotta magát, hogy nem volt lényeges a kor állandó figyelés. Az egyház megvan, a szikla a vár tetején, csinálhat a világ, amit akar, hibázik, de mi megalapítottuk is, az megvan. Azon túl, hogy történelmi, és tudjuk, hogy azért ez a jelen helyzet, mondjuk a Trinity zsinaton fogalmazódik meg, és mégis ez ért, hogy az egyház, hát, mint mondtuk, az első dokumentum, ami a kultúrával, az egyház történelmi az első dokumentum, a kultúrával foglalkozik. Ha megmondjuk, hogy történelmi, az egyház megszületett zsidó kultúrába, majd átkerült a görög-latin kultúrába, és ebbe fejlődött ki. Ez nem sokat változott kultúra, ez maradt, ma magam belül alakult, ez is ebbe élt, és ebbe látta a világot. És nem, tehát ez egész inkulturáció kérdés, amit kell rákonni, akkor sokat hallottunk, és egész ideál ebben működik, hogy focisták, vagyis mohamedánok, vagyis teljesen más kérdába el tudunk jutni, ahová tudjuk, hogy mások nem tudnak eljutni, vagy... Tehát ez ez, hogy az egyház a mai világban ér, ez a fogalmazás. Az egyház a mai világban ér. És ebből azt jelenti, hogy amikor teológus voltam, ez mondjuk nekem nagyon tetszett, de sokat akkor majd kell megint zsinatot csinálni, akkor majd kell megint egyház megújulást csinálni. Mondjuk sem mindig kell. Ezt még tudjuk, hogy egy gyorsuló világban, tehát ami azelőtt 200 év alatt változott, az jelen korban mondjuk 15 év alatt megváltozik. Tehát ez nagyon hozzátesz még. De ennek a megfogalmazása teljesen, hogy a szociológia hangsúlyozott, egyháznak a szociológia, a pszichológia eszközeit fel kell használni, amely segít a mai embert, a mai társadalom megismerni. A szociológia és pszichológia, ha mondhatjuk, hogy a kommunizmusból is kizárt tárgyak voltak, mert a kommunista ideológiát a szociológia nem lehet felülírni. Marx kimondta, és az az érvényes. Tehát Magyarországon a 60-as, 70-es évekig nem volt szociológia tanítás az egyetemeken. Én testvérem, aki egy első ilyen vallásszociológus lett, ő közgazdasági elnök, abból doktorált, mellékesen becsempészve a külföldről olvasott szociológiát, és akkor akkoriban született, volt egy pár nagy szociológus, de gyakorlatilag akkoriban, a 70-es években vezették be tudományilag. A pszichológia is hasonló volt, hát mondjuk ott is később a Freudra hivatkoztak, tehát egyik a nagy ateistára. De ugyanez egy ház is. Mikor én bekerültem teológiai tanulnak 74-be, hogy hívjunk mondjuk pszichológust, aki végig beszélget a kispapoknak a lelki egészségéről, hogy pszichológus, szociológus. Tehát éveknek kellett eltenni, hogy az egyházban ezek a tulajdonképpen egy korban született, mint hogy a egyház a korhoz kötött, akkor korban születettek olyan vizsgálati tudományok, amelyek rávilágítanak dolgokra. Mondjuk a szociológia egy változó világra rávilágíthat. Nincs szükség rá eddig, ez most van. A lelki pásztorkodás tudománya azt jelentette, hogy gyakorlatilag, hogy leírták a jogszabályokat, hogy kell a szentmisét tartani, hogy kell nem tudom mit csinálni, hogy kell a egyebet, és lényegileg ez volt, tehát nem volt tudomány, hanem egy szabályrendszer, tehát mondjuk tudományosan nem nevezünk tudománynak azt, amit így le lehet hinni, és kész. Az maximum szakmunkás. A tudomány az mindig mozog és változik, és felfedezi lehet újat benne. És ekkor változott meg az egyház egész személyét, a lelkipásztorkodás tudomány ma az egész egyházat érinti a mai egyházi dokumentumban, hogy egyháznak folytonosan kell figyelni a liturgia, a prédikáció, a közösség arculata, milyen formák, hogy tükrözik az evangéliumot az adott kultúrában, az adott korban, az adott kultúrában. Hát egy állandó témája a dialógus az egész egyház a mai világban él, és ahogy a Chiara, mondjuk én azt éreztem, a dokumentum egy nagyon máriás dokumentum. Amit a Ferenc pápán érzünk, tehát ő most egy jó példa a jelenünkben, szavaiban és viselkedésben, hogy ő befogadja az embereket, tiszteletbe tartja az embereket, és közben hirdeti Jézus, de nem, senki se dorombol le, amit mi Chiarától tanultunk. Most tulajdonképpen egyszer a mai világban így beszél az egész világról, és így beszél, hogy folyamatosan dialógusba kell lennünk, később lesz majd az ateizm is, mert az különösen, de ott is a teljes dialógusra hív, és nem harcra. از اینکه بهش بیدیستم ها یه گوشی از من فرنس برم ده از کاشون وان سرپر وان گویدیم از سرپر بدو از سرپر یعنی کجا ami teljesen kiára megint számunkra, hogy mi minden emberre szemlélődve kell, hogy menjünk, nézzünk. Ez teljesen új. Tehát nem az, hogy jó meg rossz, az ember maga Isten képmás, az ember Isten hivatású. Mi nekünk úgy kell mennünk a világba, úgy kell végeznünk a munkánkat, úgy kell élnünk az ágyban, mint egy szemlélődve. Ahogy ezt majd egy szemlélő számunk érjük a világ végén mondja itt, halljuk járától, nagyon erősen visszajön most Ferenc pápánál. Nem tudom, felfigyeltetek-e, van két részlet, ami sok részlete van, ahol annyira részleteiben leírja, a beszélgetés leírja, nézd a szemébe a másiknak, semmi sűri meg vele szembe. Fogadd be az egész szíveddel, hallgass végig. Azt mondja, ez a kezdete az evangelizációnak. Itt erre úgy teljes utalások vannak, már nincs ennyire kifejtve, mint a Ferenc pápánál. Egy a dialógus témában. Közgazdasági élet. Hát, talán tudjátok, hogy itt sorrendileg az egyház társadalmi megnyilatkozásai, az 13. Leó kezdte a Rerum Novarum híres enciklikával, ami hát egy ugye 840-ben megjelenik a kommunista kiáltvány, és elkezdett onnan is terjedni, és hát 1891-ben jelenik meg a Rerum Novarum, de azért messze ugyan, de azért mégiscsak megjelent, és ott már egy nagyon a szociális kérdés, egyház felelős joguk van a munkásnak összefogni és szakszervezeteket létrehozni a saját érdekvédelmű, stb. Ami már nagyon sok újat mondott. Ez ebben is erősen tovább lép, és hogy egyházban azért maga a magántulajdon elsődlegessége valamiképpen. Hát az ókorig viszont igenis védeni az ember tulajdon, védeni az ember és az ember tulajdonát. De hát ez egy kapitalista teljesen más fogalmakká vált, és mégis egyszer eléggé hát nyilván a kommunistákkal szembe is, ja, igenis, közös tulajdon van, igenis van magántulajdon. Ő így fogalmazza meg, aztán utána sokszor megjelenik, és itt is, és nem Balkó is, mások is tartottak előadást, hogy a föld javai elsősorban mindenkié. Tehát senki ne tekintsen a föld javaira, mint a magántulajdonára. Van magántulajdon, tiszteleteket tartani, de itt beszél, amiről, tehát beszél az emberiség egyetemes sebeiről, hiányairól, szegénységeiről, és egyháznak sokkal konkrétabban bele kell folyni ebbe a társadalmi kérdésbe, intézményeket kell alapítani, később létrejött a szegényekért, a világ szegénységért, a keresztények olyan módon kötelezettek, hogy ne csak a feleslegükből adjanak, hanem a nem feleslegükből is, hogy némileg az egyenlőségét javítsuk a világ részek között. Ez megint abban a korban nagyon-nagyon-nagyon békés háború. De emlékszünk rá, hogy talán, hogy a 20. János pápának volt egy enciklikája, a Pacem in Terris, ami a kommunista világban is óriási visszhangot szerint, annyira, hogy oroszul kiadták Moszkvába az akkori, hát ez 63-61-re, ahogy mikor jelent meg, de 61-re, ami csodálatosan beszél a keresztény békelátásról, de arról is össze kell fogni minden ember a béke érdekébe. Most ez itt folytatja ezt, hát az igazából folytatja a Szömik János gondolatait, még erősebben rátéve, még az is, hogy még a mi, megint az én teológiai tanulási korom, az odakor, itt az idősebbekkel értünk meg azt a korcsak, én benne is tanultam, hogy 60-tól 65-ig tanultam teológiát, tehát pontosan a zsinat alatt, és ott volt még a régi tanítás is, a tanáraink általában mindig zsinati tanára volt, mint a Gál Ferenc elsődlegesben, de többen mások is, Tehát már ezt a szemléletet hordozták, ugye, mert tudjuk, hogy a zsinatot is azért Európa szerte, világszerte egy nagy ergetés előzte már meg, tehát jelen volt, nem úgy csöppent a... De azért az igazságos háború fogalma, most a két világháború után vagyunk, meg az atombomba után vagyunk. Most mi is az? Nincs jogom védeni magamat? Itt is mondta a háborúról, hogyha nincs jogom. Gulánisták volt, semmiképp is adott. Nem fel, ha megölik, vagy megelőszkodják a feleséget, ott a példájuk mindig, akkor sem hadni kell, mert elszokott nem alkalmazni. Tehát itt leírja, hogy igenis az embernek joga és kötelessége, államnak joga és kötelessége az övéit súlyos, világos és támadásként védelmezni. De nem beszélhetünk ma igazságos háborúról, minden totális háború, ahol emberek nagy csoportját pusztítja, akik ártatlanok, tömegek, és ez klasszikus atombomba, az Isten, tehát Isten és ember előtt halálos vétek. Ez ellen az amerikai bíboros, egyik amerikai bíboros, az USA egyik, az a legfőbb primásuk, és egy egész csapatot összegyűjtött, hogy tiltakozzanak ezzel. És adtak egy tiltakozást. Szóval lássuk a magas szintű kérdés, hogy nincs igazságos háború valamiképpen. Van egy fokú, tehát a védekezés jogi és kötelesség, de nincs, de főleg semmi hódítás, és semmi, ahol tömegek pusztulnak el, jogtalanul. Ezt közelítette már a pászérmény, de ennek az ilyen erős kimondása azért itt történt meg. És amit aztán mentek tovább, ugye a következő pápák, Katolik Pál, az egy híres Populum Progressio, ahol ezt fogalmazta meg, hogy a népek fejlődéséről szólt, és azt mondta, hogy ha az emberiség békét akar, a béke új neve, egyenlőség valamiképpen, ez jön ki, tehát a szegénység megszüntetése. Mert ha világrészek és milliárd emberek vannak a nyomorban, azok előbb-utóbb el fogják söpörni, írja le ezt. Tehát mindegy, az értelmünkre is appellálva, mindenek után elmondta az összes keresztény és a humán érdeket hozzá. De tovább ment ebbe, hogy a béke megőrzése az így megy tovább. És a 16. Benedik, és a második János Pál, majd 16. Benedik, ugye összejött a második János Pál a vallási vezetőket, és az elég jelentősen a békéről való tanúságtétel. Ez az első asszint találkozó, amiről sokat hallottunk, hogy közösen fogjanak össze a béke és az emberiség érdekében. Hogy ne lehessen, amit mondtak, különösen, hogy a vallás közti háborúk az igazi háborúk, azok az emberiség háborúit. Tehát az összes világvallási vezető, hogy hivatkozhat valaki Mohamedán vagy keresztény, vagy Észak-Írországban, vagy akármire, de a kereszténység, mint olyan, és az összes világvallás vezetője tiltakozik, és kiáll a béke. Ezek azért fejlemények, ahogy épültek ezekre az alapokra. És akkor itt veszik a sorrend az ateizmus. Hát mégis mondhatjátok, mi magunk is hát izgatottan érjük Magyarországon, teljes egyházügyés, bezárnak börtönbe, tömegekkel elpusztultak Szovjetunióban, tudjuk, hogy 100 milliónál több embert ölt, meg a kommunizmus Kínával lesz egybefoglalva. Mit lehet mondani az ateizmusról? És nagy csoportok követelték, hogy nagyon kemény ítéletet kell kimondani a kommunizmusra és ateizmus ellen. Ez nagyon érdekes, hogy nem mond ítéletet. Nagyon nem, hogy több kétszeresen visszatérően azt mondja, hogy bemutatja, hogy ateizmus mik az okai, mik a fajtái, és okai között a fajta felsorolja a harcos ateizmust, felsorolja a közömbös ateizmust, felsorolja a fogyasztói társadalomnak a gyakorlati ateizmusától, hogy őt a fogyasztás érdekel, nem világnézet, hanem És az okokként pedig azt mondja, hogy például nagyon sokszor a keresztények a jelentős okai. Később visszatér, ahol kettem, illetve arról fogom téged megismerni, a társadalom megújításánál, és nem teszünk tanúságot arról, most megint az ember, ha jár a szemével olvassa, ideális szemével olvassa, akkor azt látod, hogy amit János Pál pápa mondott, hogy ti megélitek a zsinat tanítását, hát szóval mindenütt érintkezik az ideállal. És a Jézusnál is, tehát a végén eljut, hogy minden jó akaratú emberrel párbeszédet kell élnünk, még azokkal is, hogy a világ béke és a világ szegénység megszüntetése érdekében még azokkal is össze kell fognunk, akik üldözik az egyházat. Ez egy szélsőségesnek tűnő kijelentés abban a korban. Váltott ki vitákat, de a többség egyetértett vele. És akkor ide kapcsoljuk a következő. A társadalmi elkötelezettség, itt van ez a, arról is mérnek be, tehát a társadalom, megint az, hogy kizárjuk magunkat a társadalomból, nem. Nincs időnk akar a társadalomban. Küldöttek nekünk, öröm és remény hordozói. Elsősorban, hogyha arról ismer meg bennünket, hogy szeretjük egymást. Tehát lássuk meg a remény jeleit, öröm és remény a világban. Szóval kérlek, a teljesítőadós elején lássuk meg a remény jeleit. Kicsit, mint Ferenc pápa, de lássuk meg, ez most nagyon sok borzasztó ok viszi az ateizmus és a kultúra ilyenfajta szétesése felé. De lássuk meg, hogy mennyi ember, mennyi igazság szál van ebbe. Legyünk összefogó ezek az igazság és érték szálaknak. És keresünk a jó, megint a párbeszédet, itt a párbeszéd itt is visszatér, minden jó akaratú emberekkel, a nagyon más világéletűekkel is, összefogva a különböző társadalmi építés és értékek érdekében. És még ez, amit nem jövök jára mondott, de nagyon nem volt így. És mert persze azért értékesebb keresztények, most gondolok például a saját papám, aki egy elkötelezett keresztény volt, vagy hogy ő hogy is látta, tehát ő mindig érezte, hogy ő küldött a világba. De azért nem volt meg ez a reményteli, amit mi élünk, hogy tehát például minden munkád az beszél az ember hivatását teljesítve, az Isten, ember Isten hivatását, a társadalmat újítja meg, és beviszi ezt a kovászt, hogy meg fogja újítani a társadalmat, ez a társadalmi elkötelezettség jelve. És egész egyébként köteles szóval és példával előjáró püspökéről az élem, és nem is elégyes képest még enyhíteni a jövők nyomorúságait, és meg egy világ megújulásához hozzájárulni. Egy egyik utolsó téma, amivel foglalkozik az előadásunk, is a közjó, hogy egy ilyen alfejzet szív a közjó. Dolgunk a közjóért. Mi is az a közjó? Most úgy maga meghatározó, hogy azon társadalmi életfejzetek összessége, mert mind a csoportoknak, mind az egyéneknek lehetővé teszik, teljesebben és könnyebben elérjék a tökéletességet. Így az egész emberi nemet érintő jogokat és kötelességet foglal magába. A közjó az emberek, a társadalom jobbá tétele körülmények és emberségének. Így hosszabban írjuk, hogy megint ez, tehát mi tehát a felelősek vagyunk ezért a közjóért, a társadalmi javáért. Vegyük észre, hogy növekszik az egész világon az emberi személyt megillető magasztos méltóság tudata. Ugye a személy fölött áll minden dolognak, jogai és kötelességei vannak, de ezek sérthetetlenek az ember lényegi jogai. Hozzá kérhetővé kell tenni itt az emberi jogok. Egyébként milyen sokat befogalmazott az Európai Emberi Jogi Egyezménye. De hogy mi ezt teljesen kapcsolódjunk ebbe bele. Hát most a végén egy összefoglalást tartunk. Ez, hogy nem előregetette ez a Women's Fest, olyan mennyire aktuális. Ez a mondatokból látjuk azt, hogy bizonyos fogalmai már átmenőben vannak a köztudatban, bizonyos dolgok még messze nem. Se a világban, se a egyházban esetegként. Mi végig észre, hogy ő is írja, hogy következő gondol lesz, hogy nem sorolja fel a maga ez a megküldött javaslattanulmány, tehát hogy ilyen alapelvek, hogy folyamatosan figyeljen az adott világra, ez egy házfeladatra. Most a Ferenc pápa, hogy mennyire aktuális, hogy olvasok a Ferenc pápa, hogy pontosan erről beszél. Lépjünk be a bezárságunk, vegyük észre a mai világot, a mai embert, a mai nyelven szólítsuk, stb. Tehát a Ferenc pápa jó tükör, hogy mennyire aktuálisok ezek a megszólalások. Szerintem a világ laicizását és önállóságát. Ez nagyon nagy üdvönság volt egy dokumentumnak, hogy a tudománynak, az embernek, a világnak megvan a joga, ha a maga törvényszint létezik. Ha Istenre szembefordul, akkor valahol szembefordul a lényeggel. De amikor a tudomány kibontakozásában egyház ne szóljon velem, a tudomány van egy önállósága, de nem a kimondása is nagyon új dolog volt, a világ tiszteletbe tartása ebben a dokumentumban. Hát ez most összefoglalástól is említi, hogy igen, ez a mai napig egy abszolút aktuális kérdés. Dialógus szelleme. Figyelni az idők jeleit. Úgy megfogalmaz az evangéliumi Gaudium a Ferenc pápa, hogy hallgassuk meg mi az egyház is. Időseket és fiatalokat. Jó ez. Az idősnek van egy tapasztalata, a fiatalnak van egy lendület, és ebből a kettőből ne adjuk ki a mai világ fiataljait, nem figyelmeztet a fogalmak is legyen a legújabb, és ürés korakorról a tapasztalatok erről, nem is mondom, hogy Gyentres alkalmával talán egy ilyen hogy szinte hogy rábízták, és mely lendülettel csinálták. Ökumenizmus. Még egyszer csinálj egy befejezést, hogy aki nem érte meg, hogy inkább a liturgia megújulására tudom, az olyan híves, az átalakozó a körülbelül a kérdés, de valóban ez a Gaudium et Spes összefoglalta, és nagyon sok területen. Tehát amik egyes területekre foglalkozott leginkább az eddigi dokumentumot, ez áttette az egész világra. Tehát nagyon-nagyon jelentős dokumentum, nagyon sok vita volt körülötte, és nagyon nagy újulásra fogadták, és valahogy az egész világ. Mert amit annak idején mondom, hogy Pacelinter is lefoglalták Moszkván, orosz nyelvvel, ez is olyan, hogy ezt ateista simán elvashatja, és boldog lesz tőle. Tehát ami vádak voltak az egyház bezártsága, vagy ezek ellen, ami az, hogy jogosak voltak, egyszerűen a tudalom felől gyámságot akar gyakorolni. Ezt mind biztos, és saját magunk számára. Az egyháznak megvan a jogosítsága. Akkor azt mondtuk, hogy teológiai szaknyelven, hogy az igazi szekularizációt a zsinat hozta be, az igazi szekularizáció visszaadni a világnak a saját önállóságát. Tehát a szekularizáció egy ateista szekularizáció, amikor az egyház minden egy államosítani akarja, és egy világiasítani akarja. De maga a helyes jogos szekularizáció, hogy a világ világiságát fogadjuk el a maga valóságában. És akkor magunk számára is, hogy tulajdonképpen
nagyon sok mozgalom és most kéne ezt szóval összeszámolni, nem azt érzi magasságban, hogy idővel részszámoljam, hogy a mai működő mozgalmak közül írja, hogy a zsinat szelleméről született. Mi vagyunk azok, akik megelőztük a zsinatot. Nem tudom, hogy volt-e más ilyen nagy lelkiségű mozgalom. Vagy az első
maga?
Tessék?
Opus Dei volt a
zsinat. Opus Dei. De egy csomó született még utána, hiszen mindenképp ezek is áldást kaptak. Tehát, hogy érdekes, mert eddig, amit nem papok vezettek, vagy nem, hogy egy ilyen adag a predikális vezetés, az veszélyes volt. És mondjuk a híres az amerikai bázisközösségi mozgalmak tipikus ekkor születtek, hogy a világiak egyforma építő az egyháznak, és az igazi bázisközösség fogalom úgy született, hogy a 40 ezer területen jöttek létre egy, nem tudom, 20 év múlva olyan bázisközösség, amely a területnek a plébániát, ha kap egy évbe egyszerre jutott, tudjuk összevoknak egy csoportot, ezeket képezték világlaikusokat, és vezetőjétek a plébániáknak. De teljesen a zsinat szellemi, hogy ezek a világon teljes felelős társak. Hát körülbelül fordjuk a szív, hogy hála a Jóistennek, hogy ilyen kegyelmeket árasztott, hogy ekkora, mert ez összefogja egy hát megövetet, hogy hát a Jóistennek, hogy mi egy olyan legkísérlek, amely újra valaki irányuk, amikor hogy árasság is azért mondtam, hogy miért az egész teológiát átfogatni fog innen, mint nekünk teológiánk is, meg kisekerésünk. Nem beszélhet, hogy éljünk meg ennek, hogy egy kis talehetet, vagy nem van meg a pokolára, de szóval teljesen belevárunk a párhozat követnébe. És ezek tulajdonképpen ott kapunk jóváhagyást, mert ugye János Pál Péter, szóval még által alatt kerültünk vizsgálat alá, ő életet, és akkor kezdődött a zsinat. És a zsinat egyikben laikusok, nők, minden, mindenre hozzá fecsítette.
Köszönöm, kérdés, hogy szükséges. Én már nem az a kérdés, hogy tegyünk-e kérdéseket így közösen is.
Esetleg, ha ilyen, mert lehet, hogy egyenesbe jön olyan kérdés, amit jobban most körteszünk, és akkor utána beszélgetünk, hogy van-e olyan, ami akár egyébként kiegészítést is, akár félreütőségként, ezeket az előző például a kultúra, a személyről is tud, mindig tisztázza, hogy ami a, azért sokszor visszatért benne, ami megoldható a Krisztusnak, hogy azért Jézus Krisztus a tisztaságot, és valahol a személyjogait, a társadalmi mivel megvilágította ezeket, hogy mindaz, ahogy ütközik, ott mi láthatjuk, hogy ez a humánumba ütközik. Tehát ilyen megjegyzéseket tesz itt is, hogy és amiket felsorol, tulajdonképpen most ugye a európai emberi jogok nyilatkozata az egy teljesen pozitívnak mondható, tehát körülbelül hasonló alapértékeknek joga van a tanuláshoz, joga van az élethez, joga van a vallásszabadsághoz, tehát és ezeknek a fejlesztését foglalja itt, ami az embert és társadalom pozitív előre viszi. Hát ezért nehéz a meghatározott mindenütt muszáj letenni a lábjegyzetbe. Tehát van azért, ott a kommunizmus, az ateizmus kapcsolatban elítéri, azt mondja, hogy egyet ítéri a vallási üldözést. Szerintéri. De azt tudjuk, hogy Edgar Kommunizmus szerintéri is nem tartották, de
Tehát, hogy distingvál, hogy ez elítélendő, van több ilyen kritikus kérdés, amit nagyon finoman fogalmaz meg.
Bennem fölmerült a kérdés, még hivatkoztál arra, hogy már tulajdonképpen a 60-as években már volt Magyarországon előszemelő a zsinatlan, tehát hogy mert sokan voltak meg a kapok is, akik követték az eseményeket. Mégis van egy olyan benyomás, hogy nem tudom mennyire igaz ez, de olyan híreket is van, hogy nagyon sokan vannak kapok és kiskapok is, akik szívesen visszanyúlnak még az eredeti zsinatnak a szellemükhez. Hogy ennek van valamilyen szociológiai oka, hogy most hogy, tehát amikor ennyire világos volt egy második kapitális világ vonulata, és mégis egészen fiatal, tehát fiatal kapokkal az, hogy nem akarják fölvenni ezt a közösségi egyház fogalmat, és most is beszélgettem egy volontárja van ebben a prépármájában, hát a világosnak kifejezte azt, hogy tehát ő tőle ne várjon támogatást a életéke közösség az, hogy ő azt állom a legtűrű szinte.
Az egyház szokjunk foglalkozik ezzel is. Pontosan, hát egy kicsit tulajdonképpen egy magas szinten ilyen társadalmi serdülőkor tehát magatartást fedezünk fel. Nem a fiatal, középen, tehetségtelen kiskap mondjuk. Van egy hafői privás, most ő valami újat mondom, őről fel tud tűnni. A létszáma azért, tehát nagyon sok, meg nem olyan sok, tehát igen. Tehát itt-ott mi is, hogy, tehát főleg, ha látjuk, beleütközünk, mi is azért ebbe, ismerjük talán honlapokon ezt a nagy jövendőlést, amiben a Ferenc pápa eretnek, és mindenki jelzik a jelentési naptól. Tehát már a Vatikán hírnak is eretnek volt. Tehát ismerjük ezt az egész Svájcba indít és Tizikus nevre vált mozgalmat, aminek aztán ott felemít valahogy, és ahol elengedte a végül is párbeszédből a Benedek pápa a trienti misa használatát nekik. De a fele állt Öfer, ez. Tehát az Öfer mozgalmát, hogy megmentse, ne lehet vissza a szakadásnál, ott a tárgyalások során mindig a misekről hozzákoztak, a vágyuk onnan számolt, tehát volt egy valaki, aki járt közénk is, papok közé, és én mindig azt kértem a többiektől, hogy szeressük is párbeszédbe legyünk, tehát ne haragudjunk rá, csak reverendában, itt a Máriában is időnként van egy-egy, aki csak... De szeressük, és lássuk meg, hogy tehát ő meg sokszor szerepel a hivatkozásai között, hogy ez a liberálissá vált egyházi magatartás, már nem böjtönek, nem tartják be. Tehát ezeket, és ezekkel mondjuk, hogy teljesen eltértek, hogy elhatalja a misét, és nem mondja elég áhítatosan. Hogyha háttal misézne, ő tud imádni, most mit nézzen az embereken. Tehát van egy csomó, ha elhallgatol, nem elfogadhatatlan érvük, amivel egyé kell válni, és szeretni kell őket, és azt mondja, hogy egyetértek, hogy minden liberalizálódás, az egyházat, ők a Vatikánnak és zsinatnak tudják be, hogy azt hozta, mert egy csomó valóban felszabadított a nagyon merev törvények. És ezáltal a Vatikán zsinat már nem az Isten műve, mert beszabadította a ördögöt az egyházba. Tehát itt az egyik dolog, hogy ez egyik réteggel lehet párbeszélni, és szeretni, és hát én azt mondom, hogy itt a Kiára előtt is már valahol megszületett bennem a lelki irodalom, hogy az első szavam az, hogy nem betálunk egyébként a veled. Kármilyen mondott. És halászom ki belőle, hogy miben is értek egyet, és miben nem. Azt mondom, hogy nem értek egyet, hogy is értek, bár egy pofon. De ha egyet értek, és kihalászom, mi van igazság, tehát valóan ezt, most ezeknek melyik az, amelyik hajíthatatlan szafei, melyik ott mindenki ketté szakadt, tehát az egyik csapat maradtak a Dózsegyházba, elfogadta Püspök Szent Rése, a Pápa Jengrián, és a másik szója, akkor tehát gyakorlatilag született egy mi nem beszélgetünk egy mindenhogy szektorat, az egyháztól függetlené vált csapat, ami keveri azért hátul ezeket a honlapokat, itt ott. Nem nagyon tudjuk, hogy ezek Magyarországon léteznének. A hatjákok, amik igen, a tridentisták igen, ők maguk egységbe vallják az egyháznak. De hogy bejutnak ezek a híveink közé, most már jövésnél kellett hirdetni a búcsún, hogy ne fogadjatok el, amikor honlapokat, és a szórólapokat terjesztenek, hogy a Ferenc pápa eretnek. Tehát, hogy most meddig terjed, hogy a szekták mindig visszeres energiákban dolgozni, mert akkor egy dualistikus, mint a Mohamedán, aki támad, tehát a támadásban is van egy erő, egy sajnálatos pályó erő. Hát csak ezt a világszerte kérdés, világszerte találkozunk vele, azonban nem, ez nem egy ilyen százalékban maximum érhető, csak hát egy feltűnőleg és nagy szenzációt is botán tudunk csinálni. Hát értek, a mi számunkra apa iskolába vele mélyebb az ide, hogy szerepe fogjuk én a pasztorális részbe, tehát hogy hogy lehet ez továbbadni, mert nagyon azt látjuk, hogy ez annyira magától tenni. Az, hogy Jézus köztünk lehet. Jézus fejébe. De éppen mert magát ötető is, mert nem tudják, nincs az, hogy ez csak ha megérjük, akkor el. Tehát így írjunk róla, meg egyébként, de eddig írásainknak volt egyfajta tudat formálása. De az igazi hatás mindent, ahol egy pokolár élt, vagy tehát most ezekkel is szemben is valószínűleg, mert a másik oldalon viszont valóban van egy nagyon liberalizálódó egyház is. Tehát legalább annyi megjelenik volt, mint az 1% a másik oldalon, aki csinálja magát. Nagyon szerencsére nem annyira jellemző, hogy Németország, Hollandia és Sokország, de nagyon jellemző.